Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tamás Pál, az MTA Szociológiai Intézet kutatóprofesszora és Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója. Beszélgetést felvételről hallják, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást.
Jó napot kívánok. Jó napot,
változott-e a menekült válság képe az önök szempontjából azzal, hogy működik a kerítés, és már nem ide magyar területre érkeznek tömegével az emberek? Tamás Pál.
Én azt gondolom, hogy lényegében a kép változott, a európai formatok nem. Én két elemét látom a dolgunknak. Az egyik azt, hogy nem a keleti előtt gyűlik össze átvonuló tömeg, és ez a magyar közhangulatot megnyugtatja. De van egy másik elem, amit én hangsúlyoznak, amit a magyar közvélemény nem szokott úgy figyelembe venni, meg a magyar elit se, hogy Nyugat-Európa és a németek szemében belesimultunk a Nyugat-Balkánba. Tehát, hogy hát itt a nyugat-balkáni országok, a magyarok, a horvátok, a szlovénok, nem is beszélve a még lentebb levőkről, hát azok itt lögdösik egymást, meg egymással szembe építenek kerítéseket. Tehát tulajdonképpen belesimultunk, nem is magyar kerítésről van már itt szó, hanem hát ezek, igen, ezek az ilyen, tehát most a képet mondom, igen, ezek a hát magukat védő kis gyenge nyugat-balkániak itt próbálkoznak. Tehát én ezt a képet látom, amiben nem látok különösebb se veszélyt, se a magyar megítélésre jobban dehonestálót, mint mondjuk lett volna néhány hónapja.
Tános Péter, változás?
Azt gondolom, hogy attól függ, hogy milyen szempontból nézzük. Magyar szempontból egyértelműen változott. Tehát változott az, hogy gyakorlatilag a kerítés az olyan szempontból hatékony, hogy áttolja másokra, tehát más útirányra, tehát most Horvátország, Szlovénia, majd meglátjuk, hogy a továbbiakban lesz ebből egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen romániai útvonal, igen, vagy valahol máshonnan. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy Magyarország, vagy a magyar kormányzat azt az ígéretét, hogy ide ne jöjjenek ilyen nagy számban. Ezt betartotta is képen. Abból a szempontból nem változott a kép, hogy azt látom, hogy Európában továbbra is hihetetlen tanácstalanság és hihetetlen nagy bénázás folyik. Tehát az európai menekültügyi rendszert, az európai migrációs politikát nem tudja az Európai Unió közös politikává úgy emelni, ahogy ez szükséges lenne, figyelembe véve azokat a tendenciákat, amik várnak ránk, vagy ami velünk megesik. Ugye azt látjuk, hogy nem csökken egyébként a menekült áradat, tehát hogy jönnek, nem számít az, hogy most romlott-e
Hát az időjárás, azért november végétől talán egy
elképzelhető,
kis szünetet.
De egész biztos, hogy az előrejelzések mondjuk azt mutatják, hogy jövőre is jönnek, és valószínűleg többen fognak jönni. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy Európa hát egy helyben topog. Vannak ötletelések, vannak különböző törekvések, látszanak olyan típusú, hát hogy mondjam, megoldási javaslatok, amelyek közelebb vihetnének legalább a menekült hullám megtöréséhez. Gondolok én ilyesmit, hogy most elkezdtünk Törökországgal tárgyalni, hogy ott akkor megtámogatnánk, hogy az ő menekültügyi rendszerük az megtartóképesebb legyen.
Igazad van, de ez egy vágyállom.
Így van. Ebben nem vagyok annyira biztos, mert azt gondolom...
Miért úgy nem is vágyom, nem valósítható meg?
Amennyiben a törököknek eleget fizetünk, azt gondolom, hogy ezt azért be tudják vállalni. Nem próbáltuk meg, vagy inkább azt mondanám, hogy most kezdtük el sorba állítani gyakorlatilag a tranzitországokat, hogy azért ők is azon kívül, hogy átengedik magukon azokat a menekülteket, és minél gyorsabban meg akarnak tőlük szabadulni, valamit többet tegyenek. De hát ha arra gondolok, hogy a görög-török határt nem tudjuk védeni, ha arra gondolok, hogy a szíriai események azok további
menekültek,
akkor azt gondolom, hogy alapvetően nem változott.
Jelentős változásnak tartják-e azt, hogy egyre több európai politikus veszi át a magyar retorikát és a magyar megoldások felé kacsingat? Nyögve, nyelve, elkenve, de mégis.
Hát én ezt nem gondolom, illetve természetesen a bajorok, vagy vannak osztrák politikusok is, akik kacsingatnak ide, de ez nem azt jelenti, hogy azt mondják, hát igen, tévedtünk, ezek a derék magyarok milyen jól megoldották. Ezt nem látom. Legalábbis nem nagyon, vagy nem izébe. De az kétségtelen, hogy van két alapprobléma, ami egyáltalán szerintem nem változott. Hát természetesen nem változik a hosszú távú demográfia folyamatok hatása, tehát közösképpen tömegében fiatalok, akik ráadásul iskolázottságról is azt hiszik, hogy iskolázottak, most ez egy más jelent, hogy mit jelent valaki, hogyha befejezett egy főiskolát Aleppóba, akkor milyen diplomát kapott, vagy nem tudom micsoda, de mégis befejezett egy főiskolát, amíg le nem bombázták a főiskolát Aleppóba mondjuk. Tehát ezek ott vannak tömegével. A második, amit egyre világosabban lehet látni nagyobb tanulmányokból, amerikaiakból, hogy kiszárad a régió. Tehát, hogy nem lehet, tehát a termékeny félhold, tehát ez a, ami, ahonnan jönnek a menekültek, most leegyszerűsítve a történetet, annak az utolsó 6 évben nagyon rossz volt a vízszintje, nincs eső, kiszárad, és vannak most már nagyon szép, nagyon elegáns amerikai akadémiai dolgozatok, amik azt állítják, hogy hát az lesz a Egyiptom és, Egyiptomtól kiinduló, fölfelé húzódó termékeny fölholdnak a sorsa, amit egyébként látunk a, mondjuk a júdeai sivatagban a Holtenger körül, ahol a bibliai népek tejjel mézzel folyó Kánaánt láttak, és majd egy kiszáradt kősivatagot látsz. Tehát nem megoldás, hogy adok egy kis pénzt a törököknek, vagy nem. Én értem, hogy ez taktikailag, meg minden szempontból jó, mert ha nincs ott, nem lehet visszatartani az embereket, ha nincs ott víz, ha elsivatagosodik a környék, amire egyébként reagálnak polgárháborúk és sok más össze-vissza. A másik, amit gondolok, hogy ha ugye Európa kitalálta nagyon helyesen, én nagyon ezzel rokon szemben, hogy természetesen legyünk bevándorló ország, most abban az értelemben, vagy bevándorló kontinens, hogy a legjobb képzett munkaerőhöz jussunk hozzá. Tehát ez egyfelől a legjobb képzett munkaerőt jelenti, másfelől visszaesett az európai iparnak a munkaerő szükséglete. Tehát amikor a németek behozták a törököket az 50-es években, akkor még gyáripar volt, sok ezer ember kellett, sok ezer kéz kellett mondjuk egy autó összeszereléséhez, vagy nagy Isten egy föld alatti munkára, egy bányában, nem tudom mi. Ezek Európában lényegesen megszűnnek, leépülnek, nem kellnek. Tehát tulajdonképpen Európa szeretne programozókat, de nem szeretne persze fiatalokat, de munkanélküli státuszból nehezen kiveregedő ellátásban dolgozó valakiket. Tehát tulajdonképpen ez az embertömeg, hiába demográfiak azt mondjuk, persze kéne megfiatalodunk, de az iparnak nem kellene. Tehát ezt valljuk be, itt mindenfajta lufi fújás folyik, és elnézést, a kettőből lett egy harmadik, és be is abba hagyom, és Péternek passzolom át, hogy vannak olyan hányadosok ezeknél, mondjuk Amerikánál és Európánál, hogy mennyi bevándorló jogos, vagy hogyan jogos, tehát papírokkal rendelkező bevándorlóra mennyi nem papírokkal rendelkező kell. Mi itt a lényegében a nem papírokkal rendelkezőket nevezzük menekülteknek. Tehát, hogy ezenből a nem papírokkal rendelkező között ki mindenki van, ugye ez egy bonyolult kérdés. Na de most a kérdés az, hogy Amerikában, amit mi példaadó helynek tartunk bevándorlás idealizálása szempontjából, nagyon sok papírral rendelkezőre van valamennyi nem papírral rendelkező, aki jön át Mexikóból direkt, vagy valahonnan. Itt a tömeg nem papírokkal rendelkezik. Tehát az európai bevándorlásnak most ebben a hullámban az a, és ezért van ez a bénázás is szerintem, amiről Péter is beszélt, többek között, hogy hát tulajdonképpen tömegével nem papírokkal érkező pasik és nők érkeznek, nem tudjuk, hogy akkor ezekkel most hogyan és mit kéne, és mit lehet kezdeni ilyen tömegben.
Bocsánat, hadd nyissuk akkor itt, ha azt mondta, hogy Amerika egy új mellékkört. Van-e értelme Amerika befogadó képességét, azt a kapacitást az európaival összehasonlítani, amikor Amerikában amerikaiak vannak, amerikai angolt beszélnek, az egy ország, Európában meg irgalmatlanul sokan vagyunk.
Válaszolni fogok erre is, de hadd térjek vissza az eredeti kérdéshez. Tehát, hogy miért van az, hogy egyre többen azt mondják, amit mi mondunk, vagy egyre inkább átveszik, hát hogy mondjam, azt a magyar megközelítést nagyon sokan. Azért van ez, mert majdnem minden válságos időszakban az Európai Unióban amikor az intézmény nem képes, tehát az intézményről kiderül az, hogy nem képes normálisan működni, akkor megszűnik az Európai Unió abban az értelemben, hogy szétesik gyakorlatilag nemzetállamokra. Ha valaki végig gondolja, a kezdetben a 2008-as gazdasági válságnál teljesen ugyanez volt. Aztán utána megpróbálta magát összeszedni az Európai Unió, elsősorban az Eurózóna is, megpróbált kitalálni valamit. Most én azt látom, hogy jelenleg pont azért, mert a menekültügyi rendszer európai szinten nem működik, azért, mert láthatóan ez a 800 ezer, 900 ezer, de mondjuk legyen 1 millió fő bevándorló, menekült, ez gyakorlatilag, hogy mondjam, óriási problémát jelent egy 520 milliós Európának. Ezért jönnek ezek az egyéni megoldások, miközben hát ugye mindenki azt szeretné, hogy valaki már döntsön valamiről. Mondjuk Németország, ami a fő célpont, szeretné szétteríteni, ez ellen ugye tiltakoznak, mert azt mondják, ez ugyanolyan egyéni megoldás. Mi szeretnénk határt védni, az osztrákok tulajdonképpen szeretnének kicsit tranzitország lenni, és lefölözni a munkaerőből. Tehát azt gondolom, hogy összességében ez egy válságjelenség, hogy ilyen egyéni megközelítések vannak. És van egy harmadik dolog, ami szerintem nagyon fontos. A mai európai politikában a biztonsági kérdésekben a biztonság szubjektív megítélése az egy döntő. Tehát gyakorlatilag a közbeszéd és a média pontosan tudja alakítani egy-egy társadalmi csoportnak az elképzelését a dolgokról. Csak gondoljuk végig Magyarországon, vagy gondoljuk végig bárhol máshol. Magyarországon mindenki a menekült kérdést olyan problémának tartja, hogy ő nem akar itt idegeneket, nem akar itt menekülteket, miközben nem is biztos, hogy találkozik velük, mert azért mondjuk
hát hozzá, most már nem,
mert... hogy a magyarok túlnyomó többsége még akkor sem igazán találkozott velük, amikor egyébként nagy számba jöttek.
97%-uk ment tovább.
Abszolút. Tehát, ami Amerika és Európát illeti, ez egy összekapcsolható dolog. Való igaz, hogy az Európai Uniónak a migráns és menekült kérdésben államként kéne funkcionálnia. Egyébként nem fogja tudni megoldani. Tehát az önmagában nem megoldás, hogy mondjuk Magyarország körbekeríti magát. Mondjuk a schengeni határokon, tehát ez azt jelenti, hogy a szlovéniai határtól egész a szlovákiai határig, ugye ott körbekerítjük magunkat.
Bocsánat, de hogy tudna államként viselkedni? Hát ahhoz karhatalom kell, minden egyes...
Nem. Meg kéne fogalmazni egy közös álláspontot, hogy tulajdonképpen mit akarunk mi? Hogy állunk a bevándorlókhoz, a menekültekhez? Hajlandóak vagyunk-e áldozni arra, hogy például azt a hullámot megfogjuk? A hullám megfogásának egy részéről ugye már említést tettem, ez törököket kéne. De hát az egyik legfontosabb kérdés, hogy tudunk-e valamit kezdeni azokkal a konfliktusokkal, ami miatt jönnek?
Hát itt ugye a konfliktusok, egyetértek vele, de a konfliktusok jelentős része az a nemzetállamon belül robban ki. Tehát tulajdonképpen, és ezek nagyon eltérőek.
Én most kimondottan ilyen konfliktusokra gondolok, mint például a szíriai konfliktus.
Ja, így, de hát
tehát ami gyakorlatilag az afganisztáni konfliktus, ahonnan szintén jelentős számban jönnek, és mondjuk Eritrea, egy harmadik, vagy inkább azt mondanám, hogy nem is Eritrea az izgalmas, hanem Líbia, ami nem azt a funkciót tölti be, mint töltötte be mondjuk 2011
nem,
előtt.
Nem dugó pontosan, Afrikában.
Nem egy olyan dugóként működik.
Én a konfliktusokat, ezekre egyetértek, de én nem ezekre gondoltam, hanem arra, hogy mondjuk ugyanazok a bevándorló közel-keletiek másképp működnek mondjuk Svédországban, ahol erre kidolgozott technikák, eddigi tapasztalatok, mindenféle van, és ahol hozzáteszem, ez ami kiinduló kérdésünk, hogy a kép a médiakép volt, mondjuk a stockholmi újságokban hát 10-12 oldal nemzetközi anyag van. Egy átlagos svéd sokat tud a világról. Körülbelül egy magyar napilapban, még egy elit politikai napilapban is bármelyiket nézzük, van 2-3 oldal a világról. Körülbelül a magyar közvélemény nem tud semmit a világról. Élet eszében nem jutott, hogy itt vannak közelkedők, ide jönnek.
Hát tud,
van.
De eléggé
nagyon keves. Tehát nagyon provinciális nagyon keveset tud. Tehát körülbelül könnyű megjeszteni. Most én nem, egyszerűen könnyű megjeszteni, mert megjelt. Hát a mások a reakciók. Én nemrég voltam pár hete Svédországban, ahol megkérdeztem, ültünk egy vacsorán valakivel, aki hát igen erősen, én azt mondtam, ez egy perzsa eredetű fiatalember. Eljött egy kerekasztalról, én ott tettem-vettem. És kérdezem tőle, hogy te honnan jöttél? Hát mondtam azt, hogy mit tudom én onnan, valahonnan, Sirászból. Azt mondta, hogy én Stockholmból jöttem, csak most Göteborgba járok egyetemre. Tehát, hogy én svéd vagyok. Ő nem, és nem is mondta végül meg, hogy ő melyik közel-keleti országból jött. És ugyanebben a városban, ez Göteborg, meghívott minket egy fogadásra, vacsorára, nem tudom mire, a polgármesteri hivatal, amely nagy erőkkel foglalkozik a menekültek befogadásán, és a nemzetközi csapatot egy olyan vacsorára hívta meg, ahol tulajdonképpen szír vacsora volt. Tehát ő azt mondta, hogy itt ez a mi bajunk, ez a mi konfliktusunk, ezt fogjuk kezelni, hát akkor ma szír kaját fogtok kapni. Na most én megnézném, hogy a budapesti városháza mikor fog szír, vagy koszovói, vagy nem tudom milyen konyhát tálalni. Sok.
Ezt én azért természetesnek tekintem. Hát azért
ezt én nem felháborodva mondom.
Mindjárt mondom. Tehát, ne felejtsük el, hogy ez a kelet-közép-európai országok gyakorlatilag a közel-keleti bevándorlókkal az elmúlt 26 évben sem igazán találkoztak, korábban pedig legfeljebb úgy, hogy meghívtuk a különböző szíreket, hát líbiaikat, tanuljanak itt.
Igen, voltak palesztin csoportok, etiós csoportok.
De ezek teljesen, tehát ilyen tömegben nem találkoztunk velük. Tehát az első az, hogy ami nagyon fontos, hogy nem is ismerjük őket. Ezért én például rendkívül óvatosan kezelem azokat a véleményeket, amik Magyarországon elhangzanak azzal kapcsolatban, hogy ezeket nem lehet integrálni. Mert nekünk ilyen tapasztalatunk nincsen. Tudnék, van egy 5000 fős muszlim hát társadalmi
rétegünk. Láthatatlan.
Erről hitelesen a németek tudnak beszélni, a franciák tudnak, a svédek. Viszont a németeknél, a svanciáknál és a svédeknél komoly vita van erről, és megvan a lehetősége mindenkinek, akár azoknak, akik azt mondják, hogy ezeket azért döntően mégiscsak lehet integrálni túlnyomó többségüket, akár azoknak a lehetősége, akik azt mondják, hogy de vannak azért olyan svédek, meg vannak olyan franciák, meg vannak olyan németek, akik szerint nem. Tehát azt gondolom összességében, hogy úgy én természetesnek tekintem azt, hogy a kelet-közép-európai társadalmak fenntartásokkal vannak. A magyar még inkább, mert legalább a lengyelnél mondjuk az utóbbi 2-3 évben, 13 óta legalább ukránok jelentek meg. Ott nagy számot gyűjtött. Tehát, hogy mondjam, és a lengyelek egy fia hangot nem hallatnak, hogy nekik probléma jelentene mondjuk az ukránok bejövetele. De amikor egy másik kultúrából, más vallású, nagyon eltérő vallású társadalommal találkozik a kelet-közép-európai társadalom, akkor hozzá kell szoknia. Tehát ebben például én borzasztó nagy szerepet szánnék a kommunikációnak. Meg kell barátkoztatni.
Itt vagyunk a reális és hiteles, igen, megszerezhető tudásnál. Egyre több olyan hírt kapunk, ami hálátlan, követelőző, az éghajlati hideg ellen tiltakozó migránsokról szól. Hova tegyük ezeket a hírt?
Hát egyszerűen nem
pillanat, is. Azért nagyon egyszerűen. Az, hogy 14 darab migráns vagy menekült, abból a 800 ezerből vagy 1 millióból azt mondja, hogy hát
hideg van,
az nem egy, hogy mondjam, nem egy statisztikai, vagy hogy szokták mondani, hát nem egy olyan mutatvány, amire azt mondom, hogy általánosíthatók belőle. A pont ezt mondom, hogy a médiának megvan az a hatalma, hogy arra fókuszál, amire akar, arra fókuszál, azt mutatja be, olyannak mutatja be a migránsokat, ahogy éppen, hát mondjuk a média mögött álló csoportok kívánják. Nagyon primitív dolgot hadd mondjak. Ki vannak bukva a magyarok azon, mondjuk ki voltak bukva, hogy milyen koszosak ezek a keleti pályaudvarban lévők, és akkor senkinek nem jutott eszébe, hogy öreg, ha te 1200 kilométert mész, és nem mosakszol,
És nincs fürdőszobád.
Akkor ugyanolyan büdös leszel. Akkor is büdös leszel, teszem hozzá csöndesen, ha csak pusztán bekerekezel a munkahelyedre. És akkor mit csodálkozunk azon, hogy ezek a menekültek így néznek ki? Tehát hogy mondjam, nem vagyunk hajlandók igazán pont az elutasítás miatt belegondolni abba, hogy ebben mi a valóság, mi az információ.
Ezzel egyetetek, de ennek van egy háttér eleme. Én csináltam vizsgálatot a Magyarországon élő külföldök képről a 2008-9-10 ezekben az években. Minden rendben voltam, egy világos volt, hogy azt a keveset, amit a magyar közvélemény tudott a világról, abban központi eleme volt, hogy ahol háború van, az rossz. Akik a háborús világban élnek, azok ne jöjjenek ide. Azok ne jöjjenek közel. Tehát nem azért, hogy görbe a lábuk, vagy hogy büdös a hónaljuk, vagy nem tudom mi, hanem ugye azt azért a magyar tévé a világról, ha valamit mutat, a magyar rádió, hát a háborút, a konfliktust, a vészhelyzetet, a nem tudom, és a közel-kelet nyilvánvalóan ugye úgy jelent meg, nem csak az arabok, minden közel-keleti nép különben, függetlenül attól, mennyire fejlett, nem fejlett, régi, nem régi, teljesen úgy jelent meg, egy csomóban jelent meg a magyar közvéleményben, tehát mindenfajta olyan népről, akiről azt gondolták, hogy béke van, itthon vagy külföldön. Arról hát voltak előítéletek, nem voltak veszélyesek. Azok, akik olyan helyekre hitték, egy perzsa, egy arab, egy izraeli mondjuk így. Azok úgy egy csomagban voltak, ugye nagyon különböző népek, nagyon különböző hagyományokkal, de hát azok a háborút jelenítették meg. Hát
magukkal hozzák ide.
Tehát most maguk, ma ide jönnek emberek, akik a háborúba jönnek, hozzák magukkal a háborút. Hozzák magukkal a konfliktust, amit be kell látni, ezt nem lehet egyszerűen két rádióműsorral helyre.
Sőt, hozzá kell tennem, hát azt mi tanítjuk az egyetemen például biztonságpolitikában, hogy a biztonságpolitika percepciójához hogyan járul hozzá a média. Gondoljuk végig, csak két példát hadd mondjak. Ha ma azt kérdezzük valakitől, hogy mi az a Ruanda, egész biztos mindenki a 94-es Tuszi Hutu öldöklésről emlékszik.
Már aki emlékszik, már a 94-es konfliktusra.
De nem, csak, tehát, holott már túl vagyunk ezen rég. Ha az elmúlt években megnézzük az Irán képet, akkor mi jut eszünkbe? Atom. Tehát, hogy mondjam, a média ilyen sztereotíp képeket mutat, amit egyébként a Pali mond, hogy igen, úgy gondoljuk, most például Szíriában, azért ne jönnek a szíriaiak, mert ott egyébként lefejezik az embereket. Teljesen mindegy a pasasnak, akik...
Hogy őt lefejezték, vagy
tehát, hogy ő azért menekül-e egyébként, hogy éppen ne fejezzék le, de azt feltételezi, hogy olyan helyről, ahol ilyen brutalitás elfogadott, vagy elfogadható, olyan helyről ne jöjjenek. Senkinek nem jut eszébe például az, hogy amikor arról beszélünk, hogy fiatal emberek jönnek ide, azok egyrészt azért jönnek, mert általában fiatalok mennek, másrészt azért mennek, mert esetleg nem akartak egyik polgárháborús
katonát.
Nem akartak háborúzni. És a besorozás előre menekültek. Nem, mi azt gondoljuk, hogy át ezek egész biztos olyan gyerekek, akiknek ha AK Kalasnyikov kerül a kezükbe, akkor biztos itt valami borzasztó dolgot fognak elkezdeni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója és Tamás Pál az MTA Szociológiai Intézet kutatóprofesszora az aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják, délután rögzítettük.